Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Több híreink először röviden. Folytatódik a hőség, és nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani. A tartós forróságban a fizikai megterhelés miatt nő a munkabaleset kockázata is.
Megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció. A tárgyalás fő célja a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése.
Az ukrán elnök szerint Moszkva fehér orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadásokhoz. Volodymyr Zelenszkij egy hetet adott Minsknek a katonai berendezések eltávolítására.
Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A hőmérséklet napközben 31-37 fok között alakul.
Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladta a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig több helyen akár 36-37 fok is lehet megint. És nagyon erős az UVB sugárzás is, ezért a déli órákban lehetőleg kerülni kell a napozást. Csüri Fanni, NOA összeállítása.
A víz mellett sokkal jobban el lehet viselni a kánikulát.
A kánikula miatt kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, és életbe lépett a vörös kód is, amit a szociális és családügyi miniszter jelentett be.
A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. Kérem, ha segítségre szoruló embert látnak, ne menjenek el mellette. Vigyázzunk egymásra.
Hívta fel a figyelmet Kátai Németh Vilmos, akinek Facebook oldalán néhány kattintással megtalálhatók a hajléktalan embereken segítő diszpécser szolgálatok elérhetőségei is.
A szervezetünk még nem alkalmazkodott teljes mértékben a nyári meleg hőterheléséhez. Ezért is viseljük sokkal nehezebben ezt az időszakot.
Erre már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója emlékeztetett. Pádi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket, valamint a krónikus betegeket viseli meg, illetve a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nagyon nehezen tűrik a forróságot.
Lakókörnyezetünkben oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Javasoljuk azt, hogy ilyenkor naponta hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
Páldi Anna elmondta, ha elmegyünk otthonról, mindig legyen nálunk elegendő folyadék. Bőrünket az UVB sugárzástól legalább 50 faktoros napfényvédőkrémmel óvjuk, fürdés után pedig ismételjük meg használatát. A szakember kiemelte, autóban soha ne hagyjunk senkit, állatot sem. A lakás hűtése érdekében napközben sötétítsünk be, éjszaka szellőztessünk. Pécsen párakapuval próbálnak segíteni a járókelőknek.
Ez egy nagyon jó dolog. Mindjárt, ahogy kezdődött a meleg, mindjárt kirogták.
A Magyar Honvédség is felkészült a rendkívüli időjárásra. Erről a honvédelmi miniszter írt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet tudnak biztosítani az embereknek. A gazdasági és energetikai miniszter pedig azt írta, hogy folyamatosan felügyelik a szakemberek az energiahálózatot, hogy az ellátás a nagy melegben is biztonságos legyen.
Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának, hívják fel a figyelmet a szakértők. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya, a lassabb reakcióidő és a csökkenő éberség miatt megnő a munkabaleset kockázata is. A munkavédelmi előírások szerint a szabadban és a zárt térben végzett munkáknál is gondot kell fordítani a balesetveszélyes helyzetek és a hőártalmak elkerülésére, a védőital és a pihenőidők biztosítására. Falucskai Ivett összeállítása.
A hirtelen jött nagy meleg és a napokig tartó forróság mindenkit megvisel, de a legnagyobb megterhelést a fizikai munkát végzők szervezetére jelentheti. A törvény szerint a munkahely melegnek minősül, ha a munkahelyi klíma meghaladja 24 Celsius fokot, vagy szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet egy napig túllépi a 25 Celsius fokot, illetve ha az országos tiszti főorvos a hőség miatt figyelmeztetést vagy riasztást adott ki. A nagy hőség kiemelt figyelmet követel az építőipari munkaadóktól is, mondta az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke.
Minden ontja a forróságot magából, például a tetőn való dolgozásnál, az ácsoknál vannak olyan kéziszerszámok, amelyek fémnyelőek, és ilyenkor még a kesztyű használata és egyéb védőöltözet is olyan, amire jobban oda kell figyelni.
Fogalmazott Kolyi László. Hozzátette, ahhoz, hogy a dolgozóik alkalmazkodni tudjanak a nagy meleghez, az építőipari cégek több intézkedést is bevezetnek.
Igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt biztosítunk, és rendszeres pihenőidőt is biztosítunk a dolgozóink részére. Ha olyan a munka, hogy kicsit át lehet szervezni, akkor inkább a kritikus órákban, ami 11 és 15 óra között van, kevésbé engedjük napra a kollégákat, hanem más ritmusban dolgozunk. Korábban kezdünk, dolgozunk a délelőtt reggeli órákban, és később végzünk, hogy az időjárási nehézségeket kiküszöböljük.
Ezeket az intézkedéseket törvény is szabályozza. Az előírásokat pedig nem csak a szabadban, hanem a zárt térben történő munkavégzéskor is be kell tartani. Vagyis a munkáltatónak a nyári hőségben is garantálnia kell a biztonságos munkakörnyezetet. A forróság növeli a hőguta, a hőkimerülés kockázatát és a kiszáradás veszélyét is.
A legfontosabb üzenetünk az, hogy ne várjuk meg, amíg a baj bekövetkezik.
Erről már a Power Safety Kft. Ügyvezetője beszélt. Juhász Miklós hangsúlyozta, az egymásra figyelés mellett a megelőzés a legfontosabb.
Elvéti például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsagos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk vagy szédülünk, ez a klasszikus jelzés, hogy a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Sokan legyintenek rá, pedig ez a testvérszívész jelzése lehet. Szokatlan berejtékezés, ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőguta küszöbét jelzi, és azonnal is sürgős beavatkozást igényel. Izomgörcsök lehetnek.
A munkavédelmi szaktanácsadó felhívta a figyelmet. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor abba kell hagyni a munkát, vízzel itatni és hűteni az érintettet. Zavartság, eszméletvesztés esetén pedig azonnal mentőt kell hívni.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A találkozón részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik, miután Irán szombaton bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Buka Bence és Mikia György összeállítása.
Az iráni iszlám köztársaság delegációját Abbas Arakcsi iráni külügyminiszter vezeti, akihez a teheráni parlament több magasrangú képviselője is csatlakozott. Vasárnap reggel J.D. Vance amerikai alelnök is megérkezett Svájcba, ahol az amerikai diplomáciai stáb már napok óta készítette elő a terepet a csúcs találkozóra. A pakisztáni miniszterelnök is megérkezett. Pakisztán ugyanis Katar mellett a kezdetektől fontos közvetítő szerepet játszott a tárgyalások előkészítésében. Egy svájci diplomata szerint a találkozó jelentős lépés lehet a deeszkaláció felé. Többször bebizonyosodott már, hogy ha az érintett országok és a közvetítők asztalhoz ülnek, végül olyan megállapodások születnek, amelyek segítik a stabilizációt. A feszültség csökkentésére az egész világnak hatalmas szüksége van. A svájci kül- és gazdaságpolitikát is. Bízom benne, hogy a mostani magas szintű egyeztetés enyhíti a konfliktust, és lépésről lépésre elvezet az egész közel-keletet érintő megoldáshoz, fogalmazott a diplomata. A tárgyalásokat azonban jelentősen bonyolítja az irániak szombati közlése, miszerint újra életbe léptették a blokkádot a Hormuzi szorosban. A lépést azzal indokolták, hogy az izraeli hadsereg a korábbi tűzszünet ellenére ismét támadást indított a Hezbollah fegyveres csoport dél-libanoni állásai ellen. Mindez veszélybe sodorhatja az egyeztetéseket, a svájci találkozó feltételei között ugyanis kiemelt helyen szerepel a tartós libanoni fegyvernyugvás. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában cáfolta az iráni blokkádról szóló állításokat, bejegyzésében leszögezte, a Hormuzi szorosban sem most, sem a jövőben nem lesz áthaladási díj. Hozzátette ugyanakkor, ha az Iránnal zajló tárgyalások kudarcba fulladnak, az Egyesült Államok kérhet anyagi hozzájárulást a biztonságos hajózási útvonal fenntartásáért.
Volodimir Zelenszky egy hetet adott a fehér orosz elnöknek arra, hogy az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket eltávolítassa Fehér Oroszországban. Az ukrán elnök közölte, ha Alekszandr Lukasenka nem tesz semmit, akkor az ukrán fegyveres erők lépni fognak az ügyben. Volodymyr Zelenszky arról is beszélt, Minszk továbbra is támogatja az orosz hadsereget. Szakértők szerint, ha Kijev valóban katonai akciót hajt végre fehér orosz területen, az akár új frontot is nyithat a háborúban. Barna Péter összeállítása.
Ukrajna többször jelezte, ha Oroszország bevonja a háborúba Fehér Oroszországot, annak veszélyes következményei lesznek. Ezt üzente a belorussz elnöknek Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint Moszkva Fehér Orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadásokhoz, illetve azzal is megvádolta Minszket, hogy orosz katonai eszközök működtetését teszi lehetővé, és támogatja az orosz hadsereget. A határ mentén olyan speciális berendezéseket azonosítottunk Fehér Orosz területen, amelyek Oroszországot segítik, és az ukrán lakosság, energetikai infrastruktúra, illetve vasúthálózat elleni dróntámadásokat irányítják. Ha nem akar részt venni a háborúban, távolítsa el a berendezéseket és kapcsolja ki őket. Ha nem teszi meg, mi fogjuk megtenni? Mondta az ukrán elnök, hozzátéve, egy hetet ad Minsknek, hogy leszerelje a berendezéseket. Nemzetközi szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy egy esetleges ukrán katonai akció Fehér Oroszország ellen új frontot nyitna a háborúban. A Politikó pedig felidézte, Minszk hivatalosan nem lépett be a háborúba, azonban 2022-ben Moszkva Fehér Orosz területet is használt a katonák mozgatására, illetve rakéta és dróntámadások indítására Ukrajna ellen. Volodymyr Zelenszky néhány nappal azután figyelmeztette Minszket, hogy a fehér orosz elnök arról beszélt, a katonáikat nem vetik be Ukrajnában, viszont Oroszország és Fehér Oroszország, ha kell, közösen védi meg magát. Alekszandr Lukasenko ugyanakkor hangsúlyozta, Moszkvának és Kijevnek egyaránt komoly veszteségei vannak, és kompromisszumokat kell kötniük a békéért. Van véleményem arról, hogy milyen lépések vezetnek kompromisszumhoz, de erről a tárgyalóasztalnál döntenek majd, és nem én, hanem a konfliktusban közvetlenül érintett felek. Egy dolgot azonban tudok, ma minden lehetséges lépést meg kell tenni, hogy békés megállapodás szülessen, közölte a fehér orosz elnök. Közben az európai országok továbbra is elkötelezettek Ukrajna mellett, és készek erős biztonsági garanciákat adni Kijevnek, különösen a tetrekészek koalícióján keresztül. Erről a francia elnök beszélt az uniós csúcs után. Emmanuel Macron azt is hangsúlyozta, Európának helyet kell kapnia a béketárgyalásokon. Európa érdekei forognak kockán. Olyan érdekek, amelyek részben az Ukrajnában zajló eseményekhez kapcsolódnak az általunk nyújtott pénzügyi támogatások és hitelek révén, illetve a bővítés kérdésén keresztül. Fogalmazott a francia elnök, aki lenyűgözőnek nevezte az ukránok ellenálló képességét Oroszországgal szemben. Az Európai Tanács elnöke pedig kijelentette, az EU nem lesz közvetítő a béketárgyalásokon, mert Ukrajna oldalánál. António Costa arról beszélt, diplomáciai kapcsolatot szeretne Moszkvával, de nincsenek hiteles jelei, hogy Oroszország komolyan tárgyalni akarna. Az Európai Unió nem közvetítő és nem is kíván azzá válni. Az Európai Unió Ukrajna oldalánál. A háború alatt is Ukrajna mellett voltunk, és a háború után is mellette leszünk, közölte a tanács elnöke. Ursula von der Leyen pedig hangsúlyozta, Európa és Ukrajna is békét akar, kizárólag Moszkva folytatná a háborút. A bizottság elnöke leszögezte, a béketárgyalásokat Ukrajnának kell irányítania. Mi, az Európai Unió Ukrajna mellett állunk. Előbb vagy utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására. Amikor pedig ez a pillanat elérkezik, egységes európai üzenetet kell közvetítenünk Putyin elnök felé, mondta Ursula von der Leyen. A bizottság elnöke közölte, készül a 21. szankciós csomag, de az EU-nak fel kell készülnie arra is, amikor megkezdődnek a béketárgyalások.
Holnap ismertették az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvénymódosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. A miniszterelnök tegnap közölte, először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló indítványt. Ezután kerül az országgyűlés elé. Jelezte azt is, bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal.
Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint ugyanakkor szükség esetén a miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A közmédiának nyilatkozó szakértő szerint fogyasztói szempontból indokoltak az átmeneti intézkedések. Császár Attila összefoglalója.
Szombaton a holtankolják.hu adatai szerint a 95-ös benzin 7, a gázolajé pedig bruttó 10 forinttal csökkent, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Magyar Péter szerda este jelentette be a közösségi médiában, hogy a Tisza kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását, mivel a költségek kedvező irányt mutatnak a töltőállomásokon. A bejelentésre a KDNP frakció vezetője Rétvári Bence a Facebook oldalán reagált.
Újabb brüsszeli követelést teljesített a Tisza kormány.
Azt mondta, amennyiben a világpiacon újabb drágulás következik be, akkor Magyarországon ismét a védett ár fölé emelkednek majd az üzemanyagárak, így a kormány nem az emberek oldalára állt, hanem a multik és az Európai Bizottság oldalára. A Fidesz pedig azt javasolta, a kivezetés helyett a kormány úgy alakítsa át a szabályokat, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. A csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón a védett ár kivezetését azzal indokolták, hogy az előző kormány intézkedése egy rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett ár szintje alatt vannak.
A piac beárazta a Tisza győzelmét.
A bejelentéshez Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy videóbejegyzésben annyit tett hozzá, hogy elkezdődhet a védett üzemanyagár kivezetése, és benyújtják az erről szóló jogszabálytervezetet, ami csütörtök este meg is történt. Ebben többek között az szerepel, a védett ár megszűnik, másrészt az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre akkor lenne lehetőség, ha a piaci viszonyok olyan aránytalanul változnának meg, hogy a fogyasztók érdekeit csak állami beavatkozással lehetne megvédeni.
Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg.
Semmi garancia nincs arra, hogy a mostani bizonytalan világgazdasági helyzetben az üzemanyagok ára nem emelkedik meg újra, Hortai Olivér szerint.
Érdemes volna még egy picit várni a védett üzemanyagár kivezetésében.
A századvég szakértője az M1-en azt is mondta, a védett ár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, hogy a védett üzemanyagár kivezetéséről kivételes eljárásban tárgyaljon az országgyűlés, vagyis jövő kedden a jogszabálytervezet vitáját követően akár szavazhat is róla a törvényhozás.
Gyalázatos provokációnak és műbalhénak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai ügyet a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában.
A volt miniszterelnök azt mondta, a politikai célzattal meggyanúsított emberek bocsánatkérést várnak.
Embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon, nyilvánvalóan politikai célból, és most azt is tudjuk, hogy pénzért. Az, hogy egy ilyen nemzetközi eszkortfiút használnak fel arra pénzért, hogy becsületes emberekről bestelen dolgokat terjesszen, ez felháborító. És azt gondolom, hogy a becsületükben megsértett emberek bocsánatkérést kell, hogy kapjanak, és elégtételt is. Ilyen nincs, ez elfogadhatatlan. Hát a miniszterelnöktől nem várunk igazából semmit, mert mióta hivatalban van, még egy miniszterelnök méltó mondata sem volt. Miért pont most lenne?
jelzett turista útvonalakat, köztük az országos kék túra bizonyos szakaszait is érinti a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés a Magyar Természetjáró Szövetség szerint. Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs után azt mondta, a kormány valódi egyeztetést és valódi vizsgálatot vár az osztrák féltől az aszbeszt szennyezés ügyében. Részletek Pálfai Csikótól.
Az Olmodi túra útvonalon hétvégén sokan bringáznak vagy futnak az erdőben, amelynek kedvelt ösvényéről kiderült, hogy aszbesztes kőzúzalék borítja.
Ezt is használjuk, a hegyfele jó a helyzet, ott van stabil aszfalt rajta, a hegyi utakat ezzel nem szórták. Kikerülni nem tudjuk, csak használjuk.
A Magyar Természetjáró Szövetség tudomása szerint számos szennyezett útvonal lehet még Nyugat-Magyarországon. Ezért készítettek egy folyamatosan frissülő online térképet, amin narancssárgával jelölték az igazoltan, lilával pedig a feltételezhetően aszbeszttel szennyezett szakaszokat. Az egyik ilyen biztosan szennyezett hely a kőszegi szakasz.
Ez itt a Mária útvonal, illetve a kék túra egy útvonala, tehát nagyon sokan használják, nem csak itt a környéken, hanem országos szinten is.
Számolt be a helyszínről Rafai Emőke, az M1 tudósítója. Vörös kavicsos utak borítják Őri Szentpéter több útját is. A városban már korábban kimutatták az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Az önkormányzat ezért geotextíliával lefette az érintett területet, amelyre vörös kavicsot borított. A turista útvonalak azonban javarészt állami fenntartásúak, ezért sem ott, sem a magánszemélyek területein nem tudnak intézkedni.
Tehát még az önkormányzat elő tud rukkolni egy ilyen megoldással, addig a magánszemélyek várják a konkrét iránymutatást. Tehát nekik kitérők, vargabetűk nehezen finanszírozhatók, ők a végső megoldásban és annak a mielőbbi megtalálásában érdekeltek.
Fogalmazott Őr Zoltán, Őri Szentpéter polgármestere. Az aszbeszt tartalmú zúzalékról korábban már kiderült, hogy 4 ausztriai bányából származnak, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszt tartalma miatt zártak be, ugyanakkor éveken keresztül ezekből látták el építőanyaggal Nyugat-Magyarországot. A súlyos aszbeszt szennyezés miatt a miniszterelnök egy hónapja Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral az ügyben. Akkor megállapodtak egy közös osztrák-magyar bizottság felállításában. Pénteken a brüsszeli uniós csúcson újra szóba került a téma.
Elmondtam a kancellár úrnak, hogy nem látom egyelőre azt a sebességű haladást, ami elvárható egy ilyen esetben.
Magyarország képes saját maga is elvégezni a szükséges vizsgálatokat, és akár uniós fórumokhoz is fordulhat, ugyanakkor első körben a közös megoldásban bízik, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a kormány valódi válaszokat vár az osztrák féltől.
Jeleztem a kancellár úrnak, hogy várunk egy valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot. Természetesen el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük, azt innen is szeretném jelezni, hogy nem fogunk még egy Rába vagy éppen Szent-Gotthárdi ügyet csinálni. Tehát ezt nem fogjuk elfogadni, és ezt szerintem az osztrák fél is tudja.
A kormányfő emlékeztetett, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján annak kell viselnie a felelősséget, aki a szennyező anyagot egy másik ország területére juttatta. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha rövid időn belül nem sikerül megállapodni Ausztriával, akkor a Magyarországra került aszbeszt tartalmú anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, és megfelelő tárolóba kell szállítani. Ez azonban rendkívül költséges eljárás.
Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a MÁV nyári kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni kék hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot.
A társzavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelményeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről.
Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, konkrét, eldöntendő kérdésekre várják majd a válaszokat, várhatóan júliusban. A törvényjavaslat ősszel kerül a kormány elé, a módosítások hatályba lépése előtt pedig legalább egy éves felkészülési időt biztosítanak majd. Vagyis az új KRESZ várhatóan a jövő év végén léphet életbe. A rollereknél viszont hamarabb jöhet a szigorítás, amelynek része lehet az országosan bevezetett 20-25 km/órás sebességhatár is. Csontos Ábel információi.
Piros a lámpa.
Piros, inkább fékezd.
Gyakorlatban és elméletben is tesztelhették közlekedési tudásukat a fiatalok szombaton az északi járműjavító épületében berendezett öveket bekapcsolni címet viselő időszaki kiállításon. A tárlat ugyanis amellett, hogy mesél a hazai közlekedés fejlődésről, nagy hangsúlyt fektet a biztonságtechnikai kérdésekre is.
Rengeteg dolgot lehet a keresztben megcsinálni, ami a mai kor igényeinek megfelelő.
Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kiállítás bejárásán. Kiemelte, fontos, hogy az új szabályozással kapcsolatban az emberek is elmondják véleményüket.
Lesz egy átfogó társadalmi egyeztetésünk, nem csak olyan, hogy kiteszünk egy 1000 oldalas jogszabályt, és akkor 8 napig lehet véleményezni, mint amit gyakran annak hívnak, hanem egy tényleges olyan kérdői, ahol érdemi, eldöntendő, valódi kérdések, számok, tények lesznek, és ez alapján várjuk, hogy minden magyar ember elmondja, hogy mit gondol erről.
Az új KRESZ-ben az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban is lesznek rendelkezések, ugyanakkor a rollerekre vonatkozóan már korábban is jöhetnek szigorítások.
Mindenhol szigorítják, meg elképesztően baleset veszélyes.
A növekvő használat, valamint az ezzel párhuzamosan megugró balesetek száma egyre több problémát vet fel a kétkerekű járművekkel kapcsolatban. A mentősök közlése szerint csak idén május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg elrollerezés közben, 2-14 év alatti fiatal pedig meg is halt az eszköz használata közben.
Azt szeretnénk, hogy legyen egy életkorlát, minden rollerre egy sebességkorlátozást, 20-25 km/h, még ezt nézzük, az európai példákat szeretnénk bevezetni országszerte. Ez egyébként a legtöbb európai országban vagy megtörtént, vagy zajlik ez az újra szabályozás, pont azért, mert a baleseti intézetek tele vannak roller balesetek sérültjeivel.
Vitézi Dávid elmondta, a jogszabálycsomag ősszel kerülhet majd a kormány elé. Elfogadását követően pedig egy év kell a felkészülésre, vagyis legkorábban a jövő év végén léphet hatályba az új KRESZ.
2 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy folytatódik a hőség, és nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani. A tartós forróságban a fizikai megterhelés miatt nő a munkabaleset kockázata is. Szó volt arról, hogy megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció. A tárgyalás fő célja a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. És ma van az apák napja és a védőoltások világnapja is, erről is szó lesz.
Déli krónika.
Ma van az apák napja, az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére. Először a 20. század elején az Amerikai Egyesült Államokban hívták fel a figyelmet. Itthon a 90-es évektől kezdve ünnepeljük június 3. vasárnapján az édesapákat és nagypapákat. Kocán Dávid összefoglalója.
Apák napja alkalmából országszerte több településen is családi programokkal várják az érdeklődőket. Kecskeméten 5. alkalommal rendezik meg a kecskeméti apák napját, amelynek részeként ügyességi feladatokon, játékos kihívásokon vehetnek részt édesapák és gyermekeik, mondta Kis Éva szervező.
A kisbabás édesapák például megtanulhatják, hogy hogyan kell biztonságosan beszerelni egy izofixes autóülést az autóba, illetve nagyon fontos az, hogy megtanítsuk a gyerekeinket is jól közlekedni, úgyhogy közlekedési pályát állítottunk föl, ahol rollerrel és kismotorral megtanulhatnak a gyermekek és az apukák is helyesen közlekedni.
Az apák napjához kapcsolódóan a férfiak szülői szerepének fontosságát hangsúlyozta a Férfiak Klubja alapítója a Kossuth Rádióban. Bedő Imre azt mondta, az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a családon belüli apa szerep. Ma már nagyobb lehetőségük van az édesapáknak arra, hogy aktívabban vegyenek részt gyermekeik életében.
A városba költözés után, amikor csak a férfi dolgozott, és a férfi kereste meg azt a pénzt, amiből a városi életet tudták finanszírozni, az asszony meg otthon volt, akkor a nő mondta azt a férfinak, hogy rá nem teheted a kezed a babakocsira, mert az én feladatom, és mit szólnak a szomszédok. És később, amikor már a nő is elment dolgozni, akkor elkezdenek szétoszlani a feladatok, és a férfiak sokkal többet foglalkoznak a gyerekeikkel, azaz, hogy visszatalálnak az apa szerephez is.
A Férfiak Klubja kezdeményezésére hétfőn rendezik meg a Válvetve apával elnevezésű programot, amelynek célja az apa-gyermek kapcsolat erősítése, azáltal, hogy a gyerekek egy napot tölthetnek édesapjukkal a munkahelyén. A rendezvénysorozathoz idén is több cég, köztük köztük egy élelmiszeripari KFT is csatlakozott. Németh Csaba kutatásfejlesztési vezető azt mondta, családi vállalatként fontosnak tartották, hogy a gyerekek közelebbről is megismerhessék szüleik munkáját.
Vannak termékinnovációk, termékfejlesztések, és akkor ezekbe is bevonjuk a gyerekeket, hogy milyen ízesítésű tojáskrémek, mondjuk egy kis gombával, vagy éppen egy kis csokis tojáskrém ízlik nekik jobban, tehát kikérjük a véleményüket.
A szervezők szerint a program jó lehetőség arra, hogy a gyerekek megtapasztalják, édesapjuk hogyan áll helyt szakemberként, felelősségteljes szerepben.
A vakcinák életmentő szerepére és az immunizáció közegészségügyi jelentőségére hívják fel a figyelmet a szakemberek ma a Védőoltások Világnapján. A magyar védőoltási program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rend szerint biztosítja a kötelező és választható oltásokat már csecsemőkortól. Az NNGK hangsúlyozta, utazás előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy egy-egy ország meglátogatásához milyen vakcina beadása kötelező vagy ajánlott. Illés Anna összefoglalója.
Magyarországon a védőoltások alkalmazása az nagyon hosszú történelmi múlttal rendelkezik, tehát már Mária Terézia idején a himlő elleni védőoltás az már megjelent az állam feladataként.
Emlékeztetett a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes hozzátette, a modern oltási program itthon az 1950-es években kezdődött.
Diftéria, szamárköhögés, tetanusz elleni védőoltás, kanyaró, a rubeola és a mumps elleni védőoltások, és a védőoltási program, amelyet Magyarországon működtetünk, ez a Magyarország járványügyi biztonságát szavatolja, amellett, hogy egyéni védelmet is nyújt ezek ellen a súlyos fertőző betegségek ellen, mert ezek a betegségek nem tűntek el, ezek a kórokozók most is cirkulálhatnak a lakosság körében.
A nyári szünet kezdetéhez és a védőoltások világnapjához kapcsolódva a szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy külföldi utazás előtt érdemes utána járni, hogy a célországban milyen vakcina ajánlott vagy kötelező a veszélyek és kellemetlenségek elkerülése érdekében.
Indiába, Kambodzsába, hepatitis A, B, tifusz, malária, veszettség.
Kelet-Afrikába. Azt mondták, hogy sárgalász kötelező.
Mi az, ami még ajánlott oltásoda?
Hepatitis ellen, agygyulladások ellen, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás.
Galgóczi Ágnes elmondta, európai nyaralás esetén is vannak ajánlott oltások.
Hogyha csak Európában a földközi tenger, vagy a fekete tenger, vagy az adriai tengerre szeretnénk elutazni, azért ott is lehetnek kockázatok, amelyek védőoltásra megelőzhetők, és itt gondolok a hepatitis A vírus fertőzésre, ami egy élelmiszerrel terjedő fertőzés, és a tengeri eredetű élelmiszerek, amelyek kockázatot jelenthetnek.
Hangsúlyozta, itthon egyre többen keresnek fel védőoltási tanácsadót a nyaralás tervezését megelőzően.
Jelentős növényegészségügyi kockázatot jelentenek a külföldi nyaralásról behozott növények. Erről a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője beszélt.
Bogya Sándor hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban szigorú szabályok vonatkoznak a növények behozatalára, az Európán kívüli országokból származó növényekre pedig kiemelten kell figyelni.
Törökország, Egyiptom, Tunézia, Marokkó, Tájföld, Indonézia és egyéb egzotikus tájak. Innen növényeket, növényi részeket csak növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében lehet behozni. Egy olyan dokumentum, amit az illető ország növényegészségügyi hatósága állított ki, és igazolja, hogy az a növény mentes azoktól a kórokozóktól és kártevőktől, amik nem hozhatók be az Európai Unió területére.
Rekordszámú önkéntes vett részt az idei Petkupán. A versenyen céges csapatok, baráti társaságok és családok is csónakba szálltak a Tisza környezetének helyreállításáért. A résztvevők csaknem 11 tonna hulladéktól tisztították meg a folyót.
A Petkupa Egyesület versenyigazgatója elmondta, a legtöbb hulladék jelenleg a Tisza-tó térségében, a partokon és a nádasokban halmozódik fel, de az árhullámok idején a folyó felső szakaszáról is jelentős mennyiségű szemét érkezik. Tamás Zsolt hangsúlyozta, a begyűjtött hulladékok között műanyag palackok, üvegek, polisztirol darabok és egyéb háztartási tárgyak is előfordultak. Ezek mintegy 60%-a újrafeldolgozásra kerül. Hozzátette, a Petkupa Egyesület célja nem csak a folyó megtisztítása, hanem a környezet tudatos szemlélet erősítése is.
Jövő hét végén már indul az ifjúsági petkupánk Vásárosnamény központtal, és utána két hétre rá Sárospatak és Olasziszka között lesz az egyetemi petkupánk, és hát jól mutatja, hogy tényleg a Bodrog ez egy kiemelt helyszínünk, hogy utána a főfutamunk, a Bodrog-Tiszai petkupa, az pedig Olasziszkától Tiszalökig fog végighaladni, és ott próbáljuk megtisztítani a területet.
Elkezdődött a vakáció, így ismét elindult a Duna népszerű műsora, a Nyár 26, a helyszín ismét a Balaton, a Révfülöpi Móló.
A különleges vendégeket felvonultató kulturális és turisztikai programokat kínáló zenés műsor augusztus végéig várja a közmédia nézőit, akik átélhetik az igazi balatoni hangulatot, mondta Rátonyi Kriszta műsorvezető.
Nagyon örülök annak, hogy ismét megmutathatjuk azt, hogy mennyire fantasztikus ez a hely, mennyire fantasztikus a Kárpát-medence, mennyire fantasztikus programok várják azokat, akik ide látogatnak, és én azt hiszem, hogy legyen szó akár a művészekről, akár zenéről, akár a sportról, akár az irodalomról, tényleg mindent megmutatunk ebben a műsorban.
A Nyár 26 hétköznaponként délelőtt, szombaton tematikus, vasárnap pedig válogatásadásokkal jelentkezik.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tata térségében egy kis busz és egy személyautó ütközött. A 70-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kocsisor több kilométeres. Szintén az M1-esen Budapest felé munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot a 62-es és a 35-ös kilométer között. Tatabánya és Biatorbágy között torlódik a forgalom. Az M85-ös autóton Sopron irányába Kapuvár térségében egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 77-es főúton Nagyvázsony térségében három autó ütközött, a 20-as kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, a Nagyvázsony Vigánt-Petent összekötő úton keresztül kerüljön.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Attila úton a Dózsa-György térnél a külső sávban. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták ma
időjárás jelentés.
A hét utolsó napján tovább fokozódik a hőség, miközben helyenként záporokkal és zivatarokkal is számolni kell. Egyes térségekben heves zivatarok is előfordulhatnak, amelyeket felhőszakadás és jégeső kísérhet. Melyek ezek a térségek? Förhéz Adrient kérdezem. Szervusz, Adri!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma késő estig elsősorban a középső és keleti országrészben számíthatunk heves légköri eseményekre. A Dunántúl északnyugati részén kicsi a zivatarok valószínűsége. Jelenleg az ország északkeleti harmadán ide tartozik még a Dunakanyar tágabb térsége is, mert sárga riasztás van érvényben. De a Balaton és a Velencei tó partján zavartalan a strandidő, ott még nem adták ki a viharjelzést. A következő órákban azonban mindenképpen érdemes figyelni, például a radar felvételeket. Zivataroktól függetlenül jó részt mérsékelt a légmozgás, napos az idő, de a lassan mozgó zivatarcellákhoz nem csak felhőszakadás, hanem jégeső és viharos széllökések is kapcsolódhatnak. A soron következő éjszaka érdemes jól átszellőztetni az otthonokat, lakásokat, házakat. Holnap hajnalig többnyire 15 és 23 fok közé frissül fel a levegő. A Balaton partján ennél melegebb, a völgyekben ennél hűvösebb lesz. A záporok, zivatarok fokozatosan lecsengenek, de a jövő hét első napjain, hétfőn és kedden még lokális záporok és zivatarok törhetik meg a légköri csendet. Átmenetileg megtorpan a meleg. Holnap a legmelegebb körzetekben 34-35 fokot mérhetünk. Majd a jövő hét folyamán már napról napra magasabbra emelkedik a hőmérséklet. Az előttünk álló hétvégén a 38 fokot is elérhetjük. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprus Éva. Viszont hallásra!
Ez a
Nemzeti Sportkrónika.
Győzött és továbbjutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. Tunézia viszont biztosan búcsúzik a csoportkör után. Aranyérmet nyert a magyar férfi kart csapat az EB-n. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerőembere Deniz Undáv volt, aki csereként beállva duplázott. A találkozó után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így összegzett.
Nehéz azt eldönteni, hogy igazságos-e ez a 2-1-es német győzelem, viszont az kétségtelen, hogy láttunk az első félidőben egy nagyon bátran futballozó és nagyon szervezett elefántcsontparti válogatottat, amelyik szépen fokozatosan egy picit visszaállt állapotból egyre bátrabbá vált, főleg a rugott gólja után elképesztő mentális fölényre tett szert, és hát láttunk tőlük olyan dolgokat, ami alapján én biztos vagyok benne, hogy ebből a csoportból tovább fognak tudni jutni. A mérkőzésen véleményem szerint a fordulópontot az Nagelsmann 3-as cseréje hozta, amivel Leveling, Undav és Amiri került a pályára. Hát az egész egyszerűen elképesztő volt, hogy rögtön Amiri beadásával Undav szerzett gólt. Utána az utolsó negyed órában, amikor már azt lehetett érezni, hogy talán nem lesz több gól, véleményem szerint mindkét csapat elfáradt, de főleg az afrikaiak, és olyan helyezkedési hibákat vétettek, amit addig a mérkőzés folyamán nem fordult elő, és egy ilyen helyezkedési hibából Undav könyörtelenül kihasználta a hosszabbításban egy helyezkedési hibából adódóan kihasznált egy gólhelyzetet, és hát Undav lett a meccs hőse, de én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kultúrát és akár ütőképes elefántcsontparti csapatot ismertünk meg az afrikaiakban, és hát a mérkőzés hőse Undav, aki 11 válogatott találkozójából 8. és 9. gólját szerezte, hát ilyen az, amikor egy edző tud cserélni, és van is kihez nyúlnia.
Deniz Undáv a két eddigi VB csoport meccsen összesen 56 percet töltött a pályán, de már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár. A Stuttgart 29 éves csatárát a németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann is méltatta.
Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undáv legközelebb már kezdő legyene. Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került zicserbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
Németország biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes másik mérkőzésén Curaçao meglepetése gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben, ezzel megszerezte története első VB pontját. A mérkőzés őse a világbajnoki újonc 37 éves kapusa Eloy Rum volt, aki 15 védéssel járult haza a pontszerzéshez, most őt hallják.
Ez az eredmény számunkra győzelemmel ért fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16 hatos rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ez foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra, mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
Ecuador Curaçao, tehát 0-0. Most hallgassuk meg az ecuadori csapat támadóját, Ener Valenciát.
Rengeteg lehetőségünk volt, de nem tudtuk értékesíteni. Nem tudtuk megszerezni a 3 pontot egy olyan meccsen, amelyen nagyon vártuk a győzelmet, így csak egy döntetlennel távozunk. A curaçaói kapus sok labdát állított. Nekünk megvoltak a lehetőségeink, ez eléggé frusztráló számunkra. Most már nincs más választásunk, nyernünk kell a németek ellen az utolsó csoportkörben. Megpróbáljuk kielemezni a meccseket, mert ez az utolsó esélyünk, az utolsó lehetőségünk arra, hogy tovább jussunk.
Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett, az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0 a mexikói Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. A VB történetének 1000. mérkőzése után a japánok szövetségi kapitánya Moriyasu Hajime a következőket mondta.
Sikerült emlékezetessé tennünk a világbajnokság történetének 1000. mérkőzését. A győzelemnek nagyon örülünk, pláne úgy, hogy nem igazán tudtuk, mire számíthatunk Tunéziától az új szövetségi kapitányukkal. Jó volt látni, mennyi japán szurkoló jött el Monterreybe, és már a himnuszunk alatt éreztük a támogatásukat, amit szeretnék megköszönni nekik. De nem csak nekik, hanem annak a rengeteg mexikói drukkernek is, aki szintén nekünk szurkolt. Örömmel veszük, ha a továbbiakban is szurkolnak nekünk. Persze csak addig, amíg nem találkozunk Mexikóval a tornán. Japánban most délután van, remélem, hogy sokan látták otthon is a sikerünket, és sokakat meg tudunk mozdítani, hogy elkezdjenek focizni.
Ugyanebben a négyesben Hollandia 5-1-re küldötte Svédországot Houstonban, és ezzel átvette a vezetést csoportjában. A hollandok az első fordulóban 2-2-es döntetlent játszottak Japánnal. A csapatkapitány Virgil van Dijk így nyilatkozott a magabiztos győzelem után.
Nagyszerű meccs volt, szerintem minden benne volt. Rengeteg jó pillanatunk volt. Szerintem az első frissítő szünet után egy kicsit visszaestünk, de 5 gól, szép gólok. Jöhet a következő. A győzelem mindig sokat változtat, de a csapaton belül valójában már a meccs előtt is rengeteg pozitivitás volt. Jól kielemeztük, hogyan játszottunk Japán ellen, és ezt ma meg kellett mutatnunk. Szerintem a kezdésünk nagyszerű volt, ahogy mondtam, az első szünet előtt nagyon jók voltunk. Utána kicsit visszaestünk, de a második félidőt ismét nagyon jól kezdtük, és a végén ez egyszerűen egy jó meccs lett számunkra. Kaptam egy ütést a csípőmre vagy valahova, és egy pillanatra nem éreztem a combomat. Kicsit furcsa volt, de valószínűleg csak egy ideg, szóval szerintem nem lesz komoly bajom, de majd meglátjuk.
Most pedig hallgassuk meg a svédek angol szövetségi kapitányát, Graham Pottert.
Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, a széleken vertek meg minket. Borzasztóan kezdtünk, de a szünethez közeledve összeszedtük magunkat. Viszont a második félidőre is nagyon rosszul jöttünk ki, labdákat vesztettünk és gyorsan kaptunk 2 újabb gólt. Mennünk kell tovább és tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, mert van mit.
A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábiával, míg 21 órától Belgium Iránnal csap össze, éjfélkor Uruguay Zöldfoki Köztársaság, hajnali 3 órától pedig Új-Zéland Egyiptom mérkőzést rendeznek majd.
Nemzeti Sportkrónika.
Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi kart csapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes. A svédek a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton, majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. Az együttes befejező emberét, Rapp Krisztiánt, Keszi Dóra szólaltatta meg a döntő után.
Mondhatjuk, hogy nagyon erős formába kezdtük a napot, aztán azért jöttek a nehézségek, küzdelmek, az olaszokkal vívtunk a döntőért, meg hát előtte a spanyolokkal a négybe jutásért, és voltak nehéz pillanatok, talán mindegyik asszóba volt olyan, hogy hátrányba vívtunk, és az ellenfél vezetett, de nagyon jól felhoztuk, nagyon, nagyon jól támogattuk egymást, hogyha valakinek nem annyira ment, akkor a másik kettő húzta az asszót, és hát így végül 2 sima győzelmet sikerült maradni a spanyolok és az olaszok ellen is. És hát az olaszok ellen azért ez presztízs kérdés is, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ezt ismét megnyerjük. A döntőbe pedig hát a románokkal nagyon nagy csatát küzdöttünk, nekem meg se fordult a fejemből, hogy kikapunk, viszintén úgy vívtam végig, hogy valahogy a végén ezt meg fogjuk nyerni, és hát végig hátrányba vívtuk végig az asszót, és az utolsó 3-5-ösbe sikerült egy olyat fordítanunk, amit tényleg extra volt, és még fel se fogunk, hogy megvan zsinóban a harmadik címe.
Azért végig hátrányban voltatok, ezek szerint azért csak megleptek titeket valahogy. Mi tud ez a román válogatott?
Igen, azért sokat vívtunk velük, vívtunk már velük Európa-bajnoki döntőt, vívtunk már velük világbajnoki elődöntőt, mindkor Padovában a világkupán vívtunk velük bronzmeccset, elég sokat vívtunk már velük, és hát mindig megvertük őket. Biztos, hogy nagyon készültek ránk, és próbáltak valami újat húzni a tarsolyból. Szerintem ezt nagyon lereagáltuk, és végül kijött az, hogy ismét mi nyertünk.
Rapp Krisztián után következzen a vezetőedző Nemcsik Zsolt.
Mit miattól ennyire jó ez a csapat?
Nagyon nagy tudású vívókból áll, és nagy megtiszteltetés velük dolgozni. Sikerült a felkészülésünk, én azt gondolom jobban, mint a franciák, akikkel együtt készültünk például, és ez a végére csúcsosodott ki, hogy egy nagy küzdelemben is meg tudtuk állni helyünket, nem csak egy fölényesen vezetett mérkőzésen tudtunk nyerni, mondjuk a világbajnoki döntő visszavágóan az olaszok ellen, hanem szinte végig hátrányba kapaszkodva ezt az igen erős román csapatot is le tudtuk győzni. Én azt gondolom, hogy ez a jó út, ezen még megyünk tovább, reméljük, hogy mindenki tud rajta végig tovább menni. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra.
Az mennyire volt meglepetés, hogy a románok kerültek a döntőbe, bár ha azt nézzük, hogy hogy vívtak, nem volt meglepetés ezt a döntőn a mai napon.
A napi forma alapján mindenképpen ez a két csapat volt a legerősebb. Meglepetés volt, hogy a románok megverték a világon is, tehát vezető francia válogatottat, tehát itt mindent megnyertek az évsorán, összes világkupa elsőt szinte ők nyerték, bennünket is vertek döntőben is, de nagyon erős ez a román csapat, és nagyon fiatal is. Nagyon komolyan kell velük számolni a végét, most sokkal jobban tudtuk megvinni az utolsó három asszot, megnyertük. Ez volt a kulcsa, végig tartották magukat a fiúk. Az asszok elején mindig nehezebben indult, aztán megéreztük, hogy most is abból sikerült. Végülis az, hogy a végére ezt a kétusos különbséget megtartani a Krisztiánnak. Fantasztikusan tudja ezt a befejező szerepet ellátni, nagyon jó idegzeti fiúk.
Nemcsik Zsoltot, az Európa-bajnok magyar férfi kartcsapat vezetőedzőjét hallották. Újabb második helyen gazdagodott Fábián Bettina a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának záróállomásán. A Ferencváros úszója tegnap 10 kilométeren szerzett ezüstérmet, ma pedig a 3 kilométeres kieséses versenyben zárt másodikként a Portugáliában zajló viadalon. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna a hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású. Vízének hőmérséklete Komáromnál 20,2, Budapestnél 22,7, Mohácsnál 23,4 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 98 cm 18%, Medve 126,13, Nagybajcs 93,15, Gönyű 51,15, Komárom 102,13, Esztergom 80,12, Nagymaros 29,12, Budapest 145,13, Dunajváros 18,12, Dunaföldvár -96,11, Paks 43,14, Dombori 86,17, Baja 187,17, Mohács 213 cm, 17%. Gázló viszonyok a folyón. A Duna magyarországi szakaszán ma 33 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 24 deciméter. Szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 27 deciméter, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 23 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 110, hosszúsága 400 méter, középen 26 deciméter, széle 90, hossza 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóút szűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárnál ma -47 cm, medertelcsége 11%. Árpásnál ma -90 cm-t mértek 9%-os medertelcség mellett, Győrről 205 centit jelentettek 24-jel. A Marcal-Móric hidánál ma -30 cm-en áll. Medertelcsége 12%. Az Ipoly Nógrád szakálnál 31,4, Balassagyarmatnál 34. Siófokról nem jelentettek, Simontornyánál 117-15, Szekszárnál 276-40. A Muraletenyénél 140 cm-en áll, medertelsége 19%, a Dráva Őrtilosnál mínusz 36-22, Bacsnál mínusz 85-11, Dráva Szabolcsnál 71-19. A Tisza hazai szakaszán enyhén változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete. Tiszabecsnél 23,1, Tokajnál 23,8, Szolnoknál 25,1, Szegednél 23,6 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 226,4, Vásárosnamény mínusz 191,4, Záhony mínusz 307,5, Dombrád 13,20, Tokaj 468,59, Tiszalők alsó mínusz 44,27, Tiszafüred 564,72, Kisköre felső 750,65, Kisköre alsó mínusz 320,2, Szolnok mínusz 271,2, Csongrád mínusz 152,15, Szeged 95,27, Zenta 243,39, Titel 182,30. Gázló viszonyuk a Tiszán. 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10, hosszúsága 100 méter. 366,4 és 364,2 folyamkilométer között 7 deciméter, széle 40, hossza 2200 méter. 355,1 és 354,9 folyamkilométer között 12 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 200 méter. 326,6 és 326 folyamkilométer között 5 deciméter, széle 40, hossza 600 méter. 297 és 296,3 folyamkilométer között pedig 2 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 700 méter. Információk tavainkról: a Balaton átlagvízszintje ma 77 cm, medertelsége 41%, átlagvízmélysége 325 cm, hőfok a Siófoknál 26,4 Celsius fok. A Velencei tó Agárdnál ma 54 cm-en áll, 1%-os medertelség mellett hőfoka 26,9 Celsius fok. A Fertőtó Fertőrákosnál ma 34 cm és 38%-os medertelség mellett a hőfoka 26,6 Celsius fok.
Műsor ajánlott.
Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
A Rádiószínház műsorán jövő héten a Krimi Kia főszerep.
Megtetszett végre jönni, Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántot.
Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
Na üljön le.
Igen.
Mondjon el mindent.
Szerintem ez a nő a gyilkos.
Klasszikus detektív regények rádió változata. Hétfőtől péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az